akkor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az egri, gyöngyösi, miskolci, tiszafüredi és tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson. Ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Ma az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáit tartották. Középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázó tett érettségi vizsgát angol nyelvből, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz, a betegségnek nincs színe, nincs pártállása, és az ellátásba vetett bizalom nem használható kampánycélokra, írta, hozzátette. A mezőtúri kórház belgyógyászati osztályának esete éppen ezért különösen súlyos. Ismertetése szerint április 30-ával bezárt a kórház belgyógyászati osztálya. A 15 aktív ágyas részleget teljesen kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nincsenek az intézményben, hozzátette. Mint kiderült, az orvosok szerződése eleve csak január 1-től április 30-áig szólt, vagyis az osztályt átmenetileg a választási időszakra nyitották ki, miközben erről mélyen hallgattak, közölte. Szakmai alapon működő politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszter jelöltje, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs csütörtökön a közösségi oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentes sététel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszterjelölt. Pap Zsolt szerdán jelentette be, hogy országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról. Átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Több mint 70 borászat termékeivel, 50-nél is több borospince várja a látogatókat a 14. avasi borangolás Miskolcon, ahol a borok mellett kézműves finomságokat, hagyományos ételeket és konyhaművészeti különlegességeket is kóstolhat a fesztivál közönség. A szervezők tájékoztatása szerint emiatt a május 14-e és 16-a között zajló rendezvény nem csak a borokról, hanem a kulináris élvezetekről és a helyi kulturális örökségről is fog szólni. Az Avasdomb Macskaköves utcáit járva a látogatók úgy ismerhetik meg a környék egyedülálló hangulatát, hogy közben 19 helyszínen több mint 50 fellépő és egyéb kulturális programok szórakoztatják őket. Végül az időjárásról. Késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében és a mikrofonnál Klész Beáta. A múlt alkalommal indítottuk útjára a Varga Kamil Ferences testvér sorozatát a 7 boldogávatás előtt álló Ferences vértanúról. Mai műsorunk első felében Körösztös Krizosztom élettörténetét ismerhetik meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil Ferences testvér vagyok a Gyöngyösi Kolostorból. Elkezdtük a 7 Ferences vértanú életének, lelkiségének az ismertetését. Ma a második alkalommal Körösztös Krizosztomról szeretnék beszélni. Nézzük meg, hogy kik is a vértanúk. Vértanú, mártír, vagy a görögben mártűr, tanú szóból származik. Átvitt értelemben minden olyan személy, aki az igazságért életét adja. Ezért nevezzük például az aradiakat vértanúknak, aradi vértanúknak. Szoros értelemben véve a vértanú olyan keresztény személy, aki hitéről, élete föláldozásával tesz tanúságot. azaz hite megvallásáért, vagy az erény védelméért halálbüntetést kap, illetve börtönben vagy kínzások következtében hal meg. Az egyház ezt a tanúságot elismeri. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetében ezt olvassuk. Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus köztünk járt kelt, kezdve János keresztségétől, egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék föltámadásáról. Isten ezt a Jézus támasztotta föl, akinek mi tanúi vagyunk. Az apostolok előbb szavaikkal, később pedig életükkel tettek tanúságot a föltámadt Krisztusról. A hét ferences vértanú, Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt és Kriszten Rafael ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, ember szeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, finoman fogalmazva sem vett majd jó fényt rájuk. Talán életüket is áldozatul kell adni. Krizosztom atya életét kezdjük Szent Ferenc imádságával. Mindenható szentséges, fölséges, hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Krizosztom Köröztös Imre néven született Pécsen 1909. január 10-én. Édesapja Köröztös Vince hentes mester volt. Édesanyja pedig Vizeki Alojzia. Testvérei Aranka, Luisa, Márta, Imre, ő pedig a pécsi gimnáziumban tanult. 1925-ben belépett a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartományban. Széchenyi rendházba került, itt volt novícius, itt kezdte meg a szerzetesi életét, kapott Krizosztom nevet, és öltötte magára a rendnek a ruháját. Egyébként Krizosztom görög eredetű Krizosztomusz névből ered, jelentése aranyszájú. Talán többeknek ismeretes aranyszájú Szent János neve, aki nagy egyházatya volt, egyháztanító. Krizosztom atya örökfogadalmára 1930. december 20-án került sör Gyöngyösen. 32. június 19-én szentelték pappá, ugyancsak Gyöngyösen. Szolgálatot teljesített Széchenyben, Mohácson, Szigetváron, Simontornyán. 1938-tól egy egészen új szolgálatra kap megbízást, felkérést, méghozzá az amerikai magyarok lelki gondozója lesz. Tudjuk róla, hogy járatos volt a zenében, tanított egyházi éneket a novíciusoknak is, Széchenyben alapított cserkész csapatot is. 1945-től katonalelkész is volt. A keleti fronton Isiász betegséget szerzett magának, emiatt sokan az öreg barát néven emlegették, pedig alig múlt csak 30 éves is. 1943-tól az újvidéki rendház vardiánja, vagyis őre házfőnöke lett. Amikor megnézzük Kovács Kristóf atyáról a filmet, ott is említik az ő nevét, Miért fusson az ártatlan című filmben. 1944. október 23-án tudjuk meg a filmből, szerb csapatok vonultak be a városba. Krizosztom a fokozódó veszély ellenére nem volt hajlandó elhagyni a várost, nem volt hajlandó elhagyni a híveit. Ezt mondta és írta egy alkalommal. Miért fusson az ártatlan? Amíg jönnek hívek a templomba, A pap nem hagyhatja el a rábízottakat. Nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket, nagy áldozatot hozott, és akiknek minden bizalmuk az Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Ezt 1944. szeptemberében írja elöljárójának. A beérkező szerb csapatok október 26-ától kezdődően összegyűjtötték a város és a környék férfi lakosságát. Köröztös Krizosztom kihallgatója a rendházban korábban menedéket kapott partizán volt. Fogva tartói felajánlották, hogy idős korára, noha csak 35 éves volt, és betegségére tekintettel hazamehet. De ő ragaszkodott ahhoz, hogy rendtársaival együtt maradjon. 44. október 27-én 300 nevet olvastak föl, köröztük Krizosztomnak a nevét is. Azt mondták, hazamehetnek, folytathatják a munkát. Krizosztom atya további sorsáról csak bizonytalan információink vannak, feltételezzük, hogy agyonverték. Sírja ismeretlen helyen van, lehetséges, hogy a Kátyi erdőben. Abban az időben ebbe az erdőbe is sok magyart mészároltak le, gyilkoltak meg és temettek el. Harmad Károly újvidéki házfőnök rendtársam 2015-ben így nyilatkozott. János apostolnál olvassuk. A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Ezt a kötelességet igazán csak a magát teljesen Krisztusnak odaszentelő egyén veszi komolyan. Szeretetből szilárdan helytáll a kötelesség teljesítésében, egészen az élet odaadásáig. Az ilyen ember képes arra, hogy testvérei iránti felelősségtől testét élő, szent, Istennek tetsző szellemi hódolatként mutassa be. Méltón élni a kapott szerzetesi, papi, szülői hivatáshoz teljes odaadást követel, hiszen mindent megteszünk, de mégis mi haszna szolgáknak tekintjük magunkat, az Isten szolgájának, Krisztusnak a szolgálatában. Krizosztom rendtársamnak több alkalommal lehetősége volt az elmenekülésre, de mindannyiszor tudatosan vállalta magyarságát, katolikus hitét, Ferences szerzetességét, papságát, és az ezzel járó következményeket is, a mártíromságot, a vértanúságot. Most szeretnék egy rövid részletet felolvasni Krizosztom atyának leveléből, melyet beteg orvos sógorának írt 1934-ben. A bűnös embernek nincs nagyobb öröme, mintha a papot látja vétkezni. A szegény, orvostól megkínzott ember is valahogy így néz az orvosra, ha az jajgat. De amint, most jön az erkölcsi tanulság, a bűnbe esett pap megtanul elnézőbb lenni a bűnössel szemben, úgy te is, kínlódó orvos, amikor megint kezedbe veszed a kést, megemlékezvén kínjaidról, légy irgalmas a pácienseidhez. Most pedig megemlékezvén sok kegyetlenkedésedről, tűrd békén bajaidat. Írja ezt, még egyszer mondom, beteg orvos sógorának 34-ben. Egy másik alkalommal pedig ezt írja. Hálám legszebb kifejezése az álhatatosság. Magam részéről úgy gondolom, hogy ebben az esetben fölösleges volna az öt pátert és a két testvért itt Újvidéken tartani. Én mindenképpen maradni szeretnék, s úgy látom, hogy Kristóf és Mihály is maradnának szívesen, illetve nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket. Áldozatot hozott. Akiknek minden bizalmunk Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Eddig az idézetek Krizosztom atyától, most pedig az előadás vagy a életismertetés végén hallgassuk meg a hét ferences vértanú boldoggá avatásért mondott imádságot. Ezekkel a szavakkal köszönök el, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrás sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának második részét hallották. A hét boldoggá avatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Köröztös Krizosztom élettörténetét ismertette. A most következő tanúságtételt az Új Jeruzsálem közösség jóvoltából sugározzuk. Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallják megtéréséről.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Nagyné Bollaheni vagyok, és Zoli arra kért fel, hogy a megtérésemről hozzam a tanúságot. Én 1974-ben születtem, nem kell számoljatok, 49 éves vagyok jelenleg, és annyit elmondok így előjáróban, hogy nem vallásos családból származom, tehát a szüleim nem járattak így templomba, nem jártunk templomba sosem. Egy véletlen folytán, de mint tudjuk, véletlenek nincsenek az Úr kegyelméből, elkeveredtem 8. évvelején egy katolikus iskolába felvételi előkészítő hittanórára. Életemben először voltam hittanon, másnap életemben először ministráltam azonnal a szentmisén. Látom, hogy valamit csinálnak az emberek közé, egy pár szentmise kellett, mire rájöttem, hogy így evangéliumnál valami különleges dolog történik. Tehát ennyire így kerültem a hithez közel. Nagymamám nyáron elvitt minket görög katolikus szertartásra, azok nagyon jók, bensőségesek voltak, ennyi volt. Felvételiztem Debrecenben a Svetics gimnáziumban, felvettek, és egy varázslatos és számomra egészen új világban találtam magam. Nővérek voltak, azt gondoltam, hogy apácák csak a tévéfilmekben vannak már, tényleg nem tudtam, hogy léteznek még ma is. Tehát ennyire így kerültem a gimnáziumba, viszont nagyon-nagyon megragadott Jézusnak a szerelme. Annyira, hogy a szüneteket Kiskápolnában töltöttem, mindig az volt a fontos, hogy amint szabadidőm van, szaladtam a kápolnába, és egyszerűen Jézussal voltam, és gyönyörű időszak volt napi szentmisékkel, napi szentáldozással, és hát boldog voltam, nagyon jó volt az Úrral lenni. Azután elkerültem főiskolára, magyar hittanári szakra mentem a gimnázium után, és ott kezdődött el a mélyvíz. Jött a szerelem, jöttek a szaktársaknak a buliai, mert én nem jártam se buliba, se diszkóba, sehová, viszont nagyon szerelmes lettem egy nem épp az értékrendeimben élő srácba. Nagyon jó srác, nagyon jó ember, mai napig is gondolom, a jó Isten áldja őt meg. És mivel tudtam, hogy ennek a kapcsolatnak nincsen jövője, egy érdekes kapcsán, amit most különösebben nem szeretnék részletezni, feleségül mentem egy nálam 10 évvel idősebb emberhez, akihez igazából nem kötött semmi, különösebben erre évekkel később jöttem rá. Az volt az érdekes, hogy még nem vagyok 21 éves és férni lehetek, majd lesz saját kis lakásunk, sütök, főzök, feleség leszek, ez volt, amiben beleszerettem. Nagyon fiatalon hozzámentem, pár hónapra rá természetesen elváltunk. Egy olyan értékrendje volt, ami, hát én most úgy mondom, hogy nem nevezhetem őt értékrendnek, viszont mindent odaadtam neki. És ugye ezzel mindent el is veszítettem. Ő rávett arra, hogy vegyek részt egy manöken fotomodell tanfolyamon, és ebbe belementem, és akkor, amikor, tehát itt is egy picit belekóstoltam abba, hogy mit is jelent ez igazándiból, vannak szégyen teljes foltok így az életemben, amiket Krisztus vére ma már tudom, hogy teljesen tisztává tett, de tettem meg dolgokat. És mivel vége lett, és ez egy hatalmas csalódás volt, közben édesanyám beteg lett, daganatos beteg lett, apáik elkezdtek utána járni, hogy hogyan lehetne őt gyógyítani, agykontrollba belementek, aztán abban én is részt vettem. Én tovább mentem, találtam kineziológus, aki így energiákkal gyógyít, aztán reiki 1-2 beavatásba belementem. Egyetlen egy dolgot mesélek el nektek, hogy tényleg a szellemi világ milyen erősen működik. A széken ült az egyik tag, és négyen így kis ujjal megemeltük a széket energiából, pillanatok alatt sikerült. Tehát valami tényleg nagyon erősen létezik a gonosz jelenléte. Én tudom, hogy akkor, amikor a szertartás, beavatás szertartása volt, akkor egy iszonyú forró, szinte lyukszerű valamit éreztem a homlokomon, tehát zajlik a szellemvilágban a harc a lelkekért. Ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel. Azután anya nagyon beteg volt már. Én egyre mélyebbre kerültem, kapcsolat, ilyen nagyon felszínes kapcsolataim voltak, a tisztaság már rég nem volt sehol, azok az értékek, amik fontosak voltak számomra, teljesen eltűntek, és nem voltam más, csak egy otthon, teljesen egyedül létező valaki, aki egyre jobban össze van törve, féltem, és annyira magányos voltam. Arra emlékszem, ez egy meghatározó dolog volt az életemben, minden áldott este úgy aludtam el, hogy a telefonkészüléket magam mellé húztam, hát ha keres majd valaki, soha senki nem keresett, mert nem voltak barátaim, magányos voltam, egyedül voltam és féltem. Anya meghalt közben, és azután még jobban féltem, mindig attól féltem, hogy az ilyen hideg, csontos ujjaival egyszer csak jön és megérint, és rettegtem akkor már a haláltól, ráadásul volt nem férjem, kezdett így utánam nyúlni, hogy öngyilkos lesz, ha nem megyek vissza, tehát így mindig valahogy mindig elért tudtam, hogy hazugság tudtam, hogy hülyeség, nem kellett vele foglalkoznom, de mégis lelkileg azért egy, akkor voltam 21 éves, 22 éves naív lány, azért úgy megviseltek ezek a dolgok. És ezekben az időkben egy olyan állapotba kerültem, amikor az volt bennem, a katolikus gimnáziumban nekünk minden éven volt 2 egynapos rekollekció, csendes nap, és minden éven volt három teljes napot teljes csendességben töltöttünk, imádságban, atyák jöttek általában előadni, gyónni lehetett, és egyszerűen az egész csendesség, az egész, amit elveszítettem valahol, nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, és ez nagyon erősen ott volt jelen az életemben. Úgyhogy a barátnőmnek mondtam, hogy ha nem történik valami, akkor nem, egyszerűen már nem tudom, hogy mi lesz velem. Nagyon sok megalázó helyzet volt mögöttem. És akkor a barátnőm születésnapi ajándékaként kerültem el Ménfőcsanakra, az akkori Kekakó, mai Szent András Evangelizációs Iskola alapkurzusára, a Fülöp kurzusra, ma ez az új életkurzus. És ott voltak emberek, akik mondták nekem, volt olyan, aki az ezotériából már megtért, és mondta, hogy Henny, amiben vagy, nem jó. És nem értettem, hogy miért nem. Én nekem az volt, amit bevettem, amit elhittem, hogy a papok kapták meg azt a hatalmat, hogy gyógyítsanak imádsággal, stb. Nem csinálják, ezért az Úr átadta másoknak, ezek ugye az ezósok. Én akkor nem láttam a különbséget ezotéria és keresztény vallás hit között. Tényleg nem láttam, tényleg nem értettem, nem tudtam értelmezni. És amikor a kurzusban a bűntémáról volt szó, akkor az igéből felolvasott a tanító egy mondatot, hogy amikor a sátán megkísértette Évát, feltette a kérdést, hogy miért parancsolta nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ezután a tanító mondta, hogy a sátánnak már a kérdésében hazugság van. Már a kérdése hazugság. És ez olyan szinten megdöbbentett, és valami akkor belém nyilalt és hasított, én abban a pillanatban tudtam, hogy teljes hazugság az, amiben vagyok, és az összes könyvet elégettem, hazamentem, tudtam, hogy teljesen új életet kell kezdjek, és vissza Krisztushoz. Akkor még az a srác, akiben nagyon szerelmes voltam fősulin, az természetesen bekúszott ekkor az életembe, de mondtam neki, hogy bocsi, megtértem, mert mondta, hogy annyira bírt, mindig olyan kis szélsőséges voltam, és hogy ez is milyen kedves, hogy most meg megtérek, és mondtam neki, hogy is kezdeményezni akart, és mondtam, hogy figyelj, ezt most nagyon komolyan gondolom, megtértem Jézus Krisztushoz, és akkor felállt, és elment, és azóta nem láttam. És hiszem, hogy az Úrnak a győzelme volt az Úrnak a munkája, hogy akkor tényleg tudtam nemet mondani, akkor már tudatosan tudtam, hogy kihez tartozom. És így indult. Így indult el az az utam, amikor én attól kezdve foggal körömmel kapaszkodtam Jézusba, jártam az Új Jeruzsálem közösségnek a tűz alkalmaira, és egy alkalommal, amikor odahaza voltam, kinyitottam a Bibliát, és nem olvasom el az egész részt, az Izajás 54-nél nyitotta ki számomra az Úr. Újjong, te meddő, aki nem szültél, újjongásban törj ki, és kiálts, aki nem vajúttál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Szélesíts ki sátrat helyét, és hajlékait, kárpityait feszíts ki, ne kíméld. Hosszabbítsd meg köteleidet, és szövekeidet erősítsd meg, mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni. Utódod nemzeteket örököl, melyek elhagyott városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned. Mert ifjú korod szégyenét elfelejted, és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. Mert a te alkotód a férjed, seregek ura az ő neve, és Izrael szentje a megváltód, az egész föld istenének hívják őt. Mert mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt hívott meg téged az Úr, mint ifjúkorban eltaszított asszonyt, mondja a te Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűltelek. És megy tovább az ige, és benne az ígéret, hogy igazság lesz az alapod, távol leszel az elnyomástól, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége, tele-tele ígéretekkel. És Azt elfelejtettem az elején mondani, nekem volt egy olyan utam a gimnáziumban, amikor az albérletbe tartottam haza, hogy azt éreztem, hogy az Úr el akar engem jegyezni, és így feltartottam a kezem, és átéltem azt, hogy gyűrűt húzott az ujjamra. És később esett le, hogy ez a jobb kezem nem jegyesének, hanem feleségének, hitvesének jegyzettel és gyűrűzött akkor Jézus Krisztus meg engem. És ez, hogy seregek ura az ő neve, a te alkotód a férjed, ez itt olyan erővel visszaköszönt akkor. Akkor tudtam, hogy ez az ige miattam van a Bibliában. És ez az ige nekem szól, és akkor teljes mértékben tudtam, hogy Jézus Krisztus hűséges. Én nem voltam hűséges, nem tudatosan kötődtem, ragaszkodtam még hozzá, de ő hűséges, és nem hagyott el. És megmentett, végül is a nagyon-nagyon durva szakadékba nem engedte, hogy bezuhanjak. Voltak csúnya dolgok, voltak szégyenteli dolgok, de hála legyen az Úristenek, hogy megtartott és újra utánam nyúlt. És annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy akkor, amikor a tanúságtételemet 20 pár évvel ezelőtt először mondtam el ezt, hogy az Úr hűséges, akkor ezt láttam és tapasztaltam meg. Ma mögötte van már egy 25 év, amikor azt is látom, hogy a názáreti Jézus Krisztus állandóan égő, izzó szerelemmel van felém. És állandóan lobogó, lángoló szerelemmel ment végig a keresztúton, és halt meg értem és helyettem. És hogy az ő hűségével jelen van, és hogy megtart és hordoz. És ma már elmondhatom, hogy az életemnek a középpontja Jézus Krisztus. És hálát adok azért, hogy van családom, van egy drága férjem, aki nap mint nap meghal magának azért, hogy nekem életem lehessen. És áldalak téged, mennyei atyám, azért, hogy te engem nem hagytál. Áldalak téged, názáreti Jézus Krisztus, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd lehetek, egyedül a tiéd. És áldott legyél, drága Szentlélek, aki ma is kiárasztod a te szerelmedet és kegyelmedet, hogy életem legyen. Amen.
Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallották, mely az Új Jeruzsálem közösség nagyközösségi napján hangzott el. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klécz Beátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
1991 és 2008 között 17 évet füzéren töltött.
Ott még meg kell említeni, hogy a leges legelején még Hernád Vécse közrejátszott, mert Hernád Vécséről 1938-ban jezsuitának jelentkezett egy Bence István nevezetű fiatalember, aki azt mondta, többször mondta, amikor vendége voltam, meg hát találkoztam vele itthon is, 80 éves korában hazalátogatott, és én 82 éves korában lehettem vendége Tajvan szigetén, mert meghívott, látta, hogy ugye rám van bízva ez a 7 falu, és mindegyikben elkezdtünk valamilyen szép munkálatot. Hernád Vécsére például kértem amerikai elszármazottaktól pénzt, hogy gyűjtsenek, és küldtek $3,500 küldtek, hogy a templomot rendbe tegyük, a tetőt felújítsuk, és hát így munkálkodtunk. Aztán Hernád Petriben is kifestettük a templomot, a fái templomnak is, hát ott nem olyan sokat, és mindegyiknél volt valami szép munka, és amikor 80 évesen hazajött ez a Bence István testvér, akkor azt mondta, páter maga ezért megérdemel egy tajvani utat. És már ugye 91. szeptemberében kerültem füzérre, és 92. augusztus-szeptember fordulóján volt, hogy majdnem 4 hetet töltöttem Tajvan szigetén, nem is akár kivel, hanem Bence István testvérének az unokájával, aki nekem kedves minisztránsom volt Hernád Vécsén, Bucskó Balázsral. Neki van egy bátyja, meg van egy öccse. Az öccse, az ő sztoria is nem akármilyen, mert volt egy fiúcska, aki szeretett légpuskával lövöldözni, és célzott rá, és kilőtte a szemét. Ennek a három fiú közül a legfiatalabbnak, akit már a ferenceseknél emlegethetünk, mint Nándi atyát.
Az De én most ösztön... maradjunk Feri atyánál.
Az én ösztönzésemre elmentek ezek, meg még másik két fiút is ferences gimnáziumba. Mikor István testvér ezt megtudta, hogy én az ő rokonságából ferences gimnáziumba juttattam 3-at is, akkor azt mondta, hogy hát még inkább megérdemesültem a tajvani útra.
Mennyire fontos az lelkipásztorként, hogy az adott település hívei közül a fiatalokat így a papi hivatás felé terelgesse? Vagy akár csak egyházi gimnáziumba, ferences gimnáziumba? Ez fontos papként, hogy legyen utánpótlás?
Igen, mert most eszembe jutott egy Düvál atya szám, amit szerettek énekelni a magam csendességében. Hald az Úr, zörget szíved ajtaján, az Úr, az Úr, az Úr, az Úr. Hald az Úr, zörget szíved ajtaján, miért aludnál? Hogyha az embert kapja a papi hivatás gondolata, akkor ne hesegesse el, hogy ne aludjon el ez a gondolat, hanem vegye komolyan. Gábor Berti atya 2 évvel ezelőtt volt aranymisés. Engem is meghívott, hogy a egyik aranymiséje alkalmával prédikáljak, és megkérdeztem tőle, Berti, igaz, hogy te 10 fiút indítottál a papságba? A magyarok közül 10-et, de a szlovákok közül is 10-et. Vagy itt van a Mityu, akit említettem. Ő meg szintén egy búcsúra hívott engem 3 évvel ezelőtt. És mondom a búcsúi ünnepi szép vasárnapi szentmisét, és ott van 17 minisztráns fiú. Lányok nincsenek. Mityu azt mondta, a lányok azok olvashatnak, de minisztrálni csak fiúk jöjjenek. Olyan rendkívüli módon bánt a fiúkkal, mintha mindig keménykedne velük, és mégis ott rajogtak körülötte. És nem is a plébánián, hanem az oltárnál, a szentmisén ott érezték a hívást, a közelséget, azt, hogy hald az Úr, zörget szíved ajtaján.
17 évet töltött Füzéren plébánosként. Már beszéltünk itt templom felújításokról, majd még erre egy picit később visszatérek. Ebben nyilván belefért 4 hetes tájvani út, de mi fér bele 17 évben? Mi minden történt Füzéren 17 év alatt?
Azt hiszem, azzal kell kezdeni Füzért, hogy ott Ács István püspök atya akarta, hogy én Füzérre kerüljek. Mert elődöm Polgári Ferenc, akivel cseréltünk, ő ment helyembe Hernád Vécsére, és én Vécséről kerültem Füzérre, és Ács István püspök úr azt akarta, hogy az a házas hétvégés lelki gyakorlatos gondolat, ami benne évekkel korábban megfogalmazódott, és úgy gondolta, hogy majd Polgári Ferenc plébános úr által folytatódik, az valahogy nem jött össze. Már csak azért sem, mert nem jöttek úgy azok a alkalmak, mint amennyire ő szerette volna, hogy sok lelki gyakorlat legyen Füzéren. Ugyanis a plébániát átalakították, szép, nagy, széles plébánia, földszintes épület, de annak az emeletére rá lehetett húzni 11 darab kétágyas szobát. Ezt ugye így áttervezték. Csilla von Bözelágernek a segítségével megkapta hozzá a pénzt, a támogatást, hogy ez a bővítés ez meglegyen. De az én időmben sem volt azért olyan sok lelki gyakorlat Füzéren, mert azok, akiket meghívtak oda lelki gyakorlatozni, házaspárokat, azoknak nagy volt a távolság, mert voltak, akik Egerből, Miskolcról, vagy olyan nagyobb távolságról tudtak volna csak menni, és azt mondják, hó, hát ez csak Miskolctól 100 kilométerre van, ezért nem volt olyan sok lelki gyakorlat. Viszont volt helyette sok más vendég. Katolikus gimnáziumból jöttek a különböző osztályok, debreceni Svetićből, vagy máshonnan. Nagyon sok csoportot fogadtam, és az elején ott volt velem lelki gyakorlatos ház miatt Bacsó Miklós, meg a felesége Kassáról, akik házas párokként sokszor elmentek más helyekre is úgynevezett tímpároknak, akik motiválták a többi házasvége mozgalomban.
Örülök, hogy itt a lelkiségek előkerülnek. Megemlítette már a cserkészetet, ugye a házas hétvége mozgalomnak is egyik támogatója volt. Milyen lelkiségi csoportokkal találkozott így a papi szolgálati helyein? Akár Füzéren működött valami közösség?
Karizmatikus. Most is emlegetjük, hogy rádióban is, ugye a Szent István rádióban is sokszor halljuk, hogy hegyközi karizmatikus mozgalomnak a tagjai itt vagy ott, ugye például a szentségimádást fognak vezetni, tartani, és hát másokat is szeretettel hívnak. Hát az nagyszerű volt. Főképpen a hollóházi kápolnában, mert ott van ugye egy modern templom, és megmaradt a régi kápolna, és ebben a régi kápolnában esténként, hétvégeken, ha nem is minden héten, hanem két hetenként találkoztunk, összejöttünk, és ott imádkoztunk, énekeltünk, gitár mellett. Ugye Hulyák Péter volt az egyik legnagyszerűbb gitározó személy, aki gyönyörű énekeket ismertetett meg velünk, és hát ezeknek az éneklésében én mindig ott voltam a elején, mert szeretek énekelni. Itt Tokajban is, a Tokaj város vegyes karában is énekelek, még most is, igen. Ezzel kapcsolatban kell, hogy megemlítsem mindjárt azt, amit szintén beszéltünk róla, hogy a Füzéren volt egy 8 gyerekes kántor, és a nagyfia este 11 órakor telefonál egy gitáros anyukának: Klári, nem kellene meglepetést okozni Feri atyának reggel 8-kor, hogy mikor kezdi a szentmisét, akkor már gitáros szentmisével találja magát szembe? És hát tényleg megvalósították, mert meghúztuk a csengőt, és akkor belecsaptak a gitárba, és kezdték énekelni a gitáros szentmisének a dalait.
Akkor sikerült olyan közösségeket.
Hogyne, nagyon, nagyon élt, igen. De főképpen azért a füzéri fiatalok voltak azok, akik ezeket vitték.
2008-ban pedig immár 18 évet Tokajba került. Hogyan telt az elmúlt 18 év?
Tokajnak teljesen más a világa. Mikor az elején kérdezték tőlem, hogy hogy érzem magam, mondom, szörnyen jól. Miért? Milyen az, hogy szörnyen jól? Hát mondom, van benne szörnyű is, meg jó is. Mint ahogy édesanyám találkozott a bátyám volt osztálytársának az anyjával, és kérdezte, hogy na, hogy van a fiad, hogy alakul a helyzete? Ó, udvarról. Na, milyen a mennyasszony? Borzasztó szép. Na, ezt az ellentmondásos jelzőt, ugye, ezt akkor hallottuk először, hogy borzasztó szép. Ez mint
akkor
az,
itt
hogy
meg szörnyen jó.
Itt szörnyen jó. Igen. Bizony Tokajnak is megvannak a szépségei. Igen.
Megemlítene néhányat?
Olyan dolgos emberek inkább voltak, mert kihaltak, akik nagyon fontosnak tartották azt, hogy szép munkát végezzenek a szőlőben. Dr. Kis Imre mondta, hogy Feri atya, mikor fogsz már a pincébe papi bort árusítani? Mondom, miért árusítanék én bort a pincémből, amikor a híveimnek ott áll a saját bora az ő pincéjükben? Nincs annyi kereslet, annyi vásár, én pedig azért, mert hát a plébános árusítja, akkor elvinném még azt is előlük. Na, ezeknek az embereknek, akik ugye jártak dolgozni, azoknak mindegyiknek volt egy kis saját bora. Ha visszanéztem, hogy milyen bérmálások voltak, hát bizony volt olyan bérmálás, hogy 300, 400, 500 gyereket bérmáltak egyszerre. Igaz, hogy a környékről is meg ritkán
Tokaj
voltak.
Tokaj környékén.
És ezek Tokajban lettek bérmálva. Hát most meg 10-20-30 bérmálkozó van.
Jó, de több 10 évvel ezelőtt azért akkoriban a környékbeli településekről összegyűjtötték a bérmálkozás előtt álló fiatalokat, és akkor egy helyre összpontosult, hogy ha a főpásztor oda megy, akkor egy helyen azért valószínűnek tartom én, hogy akkor azért sikerült így 2-300 fiatalt 400-at is megbérmálni. Most is működik ez valamilyen szinten, hogy több településről.
Csak most
is
már 2 évenként lehet bérmálni, mert a 7.-8. osztályos gyerekeket szoktuk bérmálni, akkor pedig 7 évenként volt bérmálkozás. Azért is jött így össze a nagy létszám.
Kevesebb a templomba járó is ma?
Hát ez egyértelmű. Itt most Tokajban úgy vagyunk, hogy az elmúlt vasárnap is 50-en voltak, korábbi vasárnap is 50-en voltak. Van, amikor vagyunk 80-an, meg 100-an is, de akkor már ott vannak az ide látogatott vendégek is, akik turistaként kerülnek a templomba.
A lelkipásztori feladatokon túl minden településen nem tértünk ki rá, csak esetleg említésszerűen, de hogy valahol azt éreztem a Feri atya szavaiból, hogy mindenhol kellett templomot felújítani, kellett esetleg plébániát felújítani, és az jutott eszembe, hogy most így az elmúlt 10-20 évben látjuk ezeket a hatalmas felújításokat, építkezéseket, de hogy ez megvolt régen is, hogy a hívek adományából, nyugati forrásokból, adományokból, de hogy ez végig kísérte Feri atya életét is gyakorlatilag. Jól érzem ezt, hogy szinte mindenhol kellett valamit.
Igen, Mata András plébánossal együtt szentelődtünk, és amikor Pálházán megkapta a feladatot, hogy Füzéradványról leköltözve Pálházára új templomot építsen, Sergely érsek atya idejében, akkor ő belelendült ebbe az építkezésbe, és ugyanakkor látta azt, hogy én itt is, ott is, amott is, mindenhol templomokat renoválok. Azt mondja Feri, hát én ezt az építkezést, ezt az új templomépítést, ezt szívesen csinálom, de hogy nekem még renoválni kelljen, mint ahogy te belefogtál például az egész füzéri templomnak a sok száz éves múltját földeríteni, kibontani a déli kaput, és akkor ott is kideríteni, hogy hát ez a gyönyörű, szép déli kapu, ez egy román stílusú templomnak a kapuja. Aztán belül levertétek ugye a vakolatot, és kiderül, hogy 1400-as évekből való falfestmények vannak, stb. Na, ezek tényleg az embernek adták a lendületet, hogy hú, hát Istenem, ilyeneket találunk. Ott volt az egyik műemlékes szakember, aki színes diákat készített, amikor mi bontottuk ki a román kapunak a körvonalait, és ezeket a képeket ő Amerikában járva levetítette az amerikai műemlékesekkel kapcsolatos fiataloknak, akik tanultak. És látjátok, nálunk íme nem olyan, mint Amerikában, hogy csak 500 éves múltról beszélünk, hanem itt még az 1200-1300-as évekből való szépség, amit eltakartunk már, pedig kiderül, hogy hát ezt nem takarni kell, hanem mutogatni. Tokajban annyi program van, hogy az ember már el se tud menni ezekre a programokra. Annak ellenére, hogy mindig várnak. Előfordulhat, hogy Kertész Feri hiányzik egy énekkari próbáról. Igen, szóval még a próbákon is mindig ott vagyok. Ez szerdai napokon van, esténként a misét követően. Vasútállomásra szemben, ha megérkezik valaki, akkor mindjárt rácsodálkozik, hogy ott van egy Nagy Magyarországot ábrázoló térkép, és ott előtte van az úgynevezett országzászló, és az országzászló egyesület az léptennyomon szokott rendezvények tartani, és hát ezeken a rendezvényeken mindig résztvevő vagyok.
Feri atya többször megemlítette az énekkart. Mesélne erről egy kicsit részletesebben nekem? Hogyan kapcsolódott be az énekkarnak a mindennapjaiba?
Esztergomban a ferenceseknél Kamilatyának hívtuk azt az atyát, aki kiválogatott bennünket első éves korunkban, hogy ha valakinek jó volt a hallása, akkor az már az énekkarba szerepelhetett. Hát bizony én mind a 4 éven át ott már énekeltem. Az énekkarral együtt az utóbbi években én mindig mentem valahova külföldre. Már nem is kellett szervezni a magam gondolásának megfelelően, hogy megyek valahova, mert szervezte helyettem a Tokajváros vegyes karának az énekkara szervezte a külföldi utat.
Milyen helyekre jutottak el?
Például Finnországba, vagy Londonban énekeltük. Éppen tegnap mondtam valakinek, hogy annyira szerettük volna, készültünk rá, hogy majd énekeljük, hogy Londonban se hely van számos. Hát nem énekeltük sehol se. Igen.
Több országot megemlítettünk. Amerikát, Ausztriát.
Tájvánról még van itt 130 fényképem is. István testvért én nem tudom most se hova tegyem, mert ez az ember azt mondta, hogy én olyan voltam kint Tajvanban, mint itthon Magyarországon egy pallér, akinek főművezető szerepe vagy ilyesmi adatott, és ezt a főművezetői tisztséget kell betöltenie, mert ő sokszor megtervezte a templomokat, és a kivitelezésben a munka főfelügyelői tisztséget is ellátta. 500 templomot épített, tervezett és épített. Nem akarja az ember elhinni. De azt mondja, hogy nem csak Tajvannak, hanem például amikor Vietnámban ott voltak az amerikai katonák, és eljöttek, mert megtudták, hogy Tajvanban tudunk templom belsőt, meg mindent készíteni, oltárt, a csillártól kezdve tart templompadokat, és mindent tudunk készíteni, mert azt mondja, 75 ember dolgozott a kezem alatt. Én ennek az István testvérnek voltam a vendége, aki templomról templomra járt és mutogatta, hogy hát ezt is én építettem, ezt is én építettem. Így jártunk, 1500 kilométert vezettem egy kis teherautót, egy három személyes kis teherautót, mert a személyautók elfogytak a jezsuita házban, és nekünk már csak a kis teherautó maradt, és azzal jártuk Tajvan szigetét.
Milyen érdekességeket látott a 4 hét alatt?
Az, hogy Tajvan egy amerikai fejlettségű ország volt. Tehát mintha Amerikában lett volna az ember. Amerikában vásároltam annak idején egy olyan fényképezőgépet, mint amilyen fényképezőgéppel itthon járt Magyarországon Hernád Petriben az a Tóth Teodor, akinek a vendége voltam Clevelandben. És ezzel a fényképezőgéppel, amit Amerikában vásároltam, készítettem a fotókat Tajvan szigetén. Olyan fényképezőgép volt, ami digitális kijelzésű volt már, és csak jó képeket lehetett vele kattintani. Kimentünk a tengerpartra, hogy István testvér megengedi, hogy fürdünk, Balázs is, én is, és egymást a vízben is fotóztuk. Csak mikor engem fotózott Balázs, akkor nem vette észre, hogy jön egy hatalmas hullám, és a fényképezőgéppel együtt beborítja. Elromlott a fényképezőgép. A szomszédban, az egyetem mellett ott volt a fototechnika, odaadtam a gépet, másnap megyek, hogy csináltak-e vele valamit. Nem tudják megjavítani. Én szétszedtem, van ott egy porszívógép. Hát akkor azzal a porszívóval kiszívom belőle, mert látszottak a tenger víznek a szemcséi. Porszívóval kiszívtam, összeraktam, és működött.
Működött. Feri, hogyha nem véletlenül mondtam, hogy világutazó. Beszéltünk Tajvánról, beszéltünk Amerikáról, beszéltünk Ausztriáról, Finnországot megemlítette az énekkar kapcsán, két országról nem beszéltünk. Úgy gondolom, hogy Szentföldről is beszéltünk.
Olaszország.
Úgy gondolom, hogy egy lelkipásztornak akár egyszer mindenképpen, de többször is illik elzarándokolni Olaszországban. Hányszor járt Olaszországban?
Még kispapként is voltam Olaszországban, ugyanis 1975-ben szentévet írtunk, és a szentév alkalmával minden magyarországi szemináriumból 5 kispap elmehetett. Lehet, hogy engem azért neveztek be az 5 kispap közé az egyiknek, mert én akkor pappá szentelésnek a bizonytalanságában voltam, és meg akartak erősíteni. És mi volt a megerősítés élménye? Hogy amikor ott voltunk a szálláshelyünkön, én egyedül kimentem a városba, vittem magammal egy Róma térképet, és mentem egészen a Szent Péter Bazilikáig. Nem volt kivilágítva. És az a Szent Péter Bazilika a maga sötétségével mégiscsak ott volt én előttem. Aztán visszafordultam, és másnap mit látok? Tele van második világháborús lövedékeknek a helyével. Akkor még megvolt. 75-ben még így nézett ki a Szent Péter Bazilika homlokzata, sok lövedék. Lényeg az, hogy hát ha az egyház fő épülete ilyen ragyás, akkor az én ragyáim hát csak elfogadhatóak, és ez erősített meg a papság vállalásában.
Az aranymiséjére készül éppen Feri atya. Hogyha így visszagondol erre, amiről így az elmúlt egy órában beszélgettünk, mi az, amiért a hivatására gondol, az életére gondol, akkor úgy különösen is hálás a jó Istennek?
Hogy meghívott. Hogy azért mégis azokat hívta meg, akik a világ szemében nem nagyok, hanem igenis kicsik, az gyengék. Ahogy Szent Pál apostol fogalmazza, hogy nem azokat hívta meg, akik a nagyoknak látszanak, hanem akik semminek látszanak, és mégis ezeket hívja.
Így gondol magára, Feri?
Hát ott voltak az apostolok, és őket is. A Péter apostol, aki ugye, uram, kitartok melletted, aztán mégis ő volt, aki háromszor is megtagadta. Igaz, hogy háromszor is megvallotta a genezáreti tónál is. Azon a helyen szoktunk, az idézőjelben szoktunk, mert már kétszer ott ettem halat a genezáreti tó partján, ahol Péter megvallotta az urat, hogy igen, uram, én szeretlek téged. Ilyen csodálatos serkentők, mint ahogy Carlo Acutis, meg ez a másik 25 éves Pier Giorgio Frassati. Szombaton voltam a szaunába, mert szoktam menni úszni, és hát itt Tokajban, hál' Istennek, már a tanúszodában szauna is van. Hát azt is miért ne ragadja meg az ember ezt a lehetőséget. És ahogy benn vagyunk a szaunába, miről beszélgetünk? Hallottál már Carlo Acutisról, meg kérdeztem egy valakitől, akit addig sose láttam, és akkor kezdek nekik beszélni erről. Hát még a szaunában való beszélgetést is erre használom föl, hogy megismertessem a két legújabb szentiavatott fiatalunkkal.
Ezt a küldetést kaptuk, hogy hirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmas.
És ez volt az első prédikációm, próbaprédikációm kispapkoromban, amikor megkaptam a feladatot, hogy egy próbaprédikációt kell produkálnom, akkor ez volt: állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, incs, kér, buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel, ugye, hogy ezt Szent Pál apostol írja Timóteusnak.
Én ezt kívánom Feri atyának, hogy legyen sok-sok olyan helyzet, amit alkalmasnak ítél meg, és a Szentlélek segítsen abban, hogy minél több embernek meg tudja mutatni azt az örömhírt, amit hiszünk és vallunk. Hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, Feri atya.
Szívesen, és hát az legyen talán a végszó, hogy vár bennünket az Úr Jézus, mint barátait, mert azt mondta, hogy barátaimnak hívlak titeket, és az atyai házba visz el, ahol az atyának az ölelő karjai, ott